Most folytatódik a Gólvonal, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő. A napokban két helyen is szobrot állítottak Puskás Ferenc emlékének. Szerdán Kispesten egy mellszobrot lepleztek le, csütörtökön pedig Óbudán avatták fel az első egész alakos köztéri szobrot, ami az aranycsapat legendás labdarúgóját ábrázolja. Szőlősi Györgyöt, a Forfortú labdarúgó szaklap főszerkesztőjét, a Puskás című könyv szerzőjét kérdeztük.
Egy civil szervezet, az Óbuda Új Lap Közösségi Egyesület indította el ezt az ügyet tavaly, amikor kitalálták azt, hogy legyen egy Puskás szobor azon a téren vagy sétányon, amely a Bécsi út Kolozsi térnél kiszélesedő részéből lett, és Óbudai promenád nevet viseli. És amikor Power Gyula, aki a szoborcsoportnak az egyik alkotója még élt, akkor az ötlete volt az, hogy Puskás Öcsi térnek kellene nevezni azt a részt, és annak a szobor csoportnak a kompozíciója is az ő ötlete volt, amely végül megvalósult.
Hogyan kötődik a harmadik kerülethez Puskás Ferenc?
Puskás Ferenc Budapesten született a 8. kerületben. Az édesapja a Vasas játékosa volt abban az időben, és aztán, amikor a Kispesthez szerződött, mint futballista, 2 éves korában, akkor költözött a család valóban Kispestre, ahol egészen az esküvőjéig élt Puskás Ferenc, de azután elköltözött Kispestről, és lakott többek között Zuglóban is, ahol az utolsó magyarországi háza volt az emigráció előtt, azután pedig az első kerületbe költözött, ahol meg egyébként szintén díszpolgárrá választották. De Puskás Ferenc egy olyan óriása a magyar kultúrának, egy olyan legendája Magyarországnak, akit természetesen mindenütt, mindenki, mindenhol, ahol magyarok élnek, nagyon nagy tiszteletben tartanak, és hát ahogyan, és talán nem is túlzó ez a párhuzam, de ahogyan Petőfi Sándornak szobra van szinte mindenhol, ahol magyarok élnek a világon, vagy Kossuth Lajosnak, vagy ahogy József Attiláról minden településen van szinte utca elnevezve, úgy én azt gondolom, hogy természetes folyamat az, hogy egyre több helyen van Puskás Ferenc szobor, Puskás Ferenc utca, Törökszent Miklóstól Zalaszabarig, vagy Kispesttől Melbourneig, mint ahogy Puskás szobor is előkészületben van Madridban is, Puskás Ferenc utca is van például Madridban is. Az első Puskás Ferenc utca Magyarországon Kispesten volt, sajnos a szabályok nem tették lehetővé, amit a rajongók szerettek volna, hogy már Puskás Ferenc életében elnevezzék azt az utcát, ahol valaha a családháza állt a kispesti pálya mellett. Ma már azonban Puskás Ferenc utcának hívják ezt a közterületet. Általános iskola is viseli Kispesten Puskás Ferenc nevét, és most már egy mellszobor is létesült. Óbuda pedig éppen úgy, mint minden más magyar település vagy magyar közösség, amely fontosnak tartja a magyar kultúra ápolását, úgy gondolta, hogy ott jó lenne egy Puskás öcsi szobor. Egyébként van ott egy Puskás pub elnevezésű ismert sportpub, most már több mint 5 éve, nyilván ez is adhatta az ötletet. És a szobor maga is olyan, meg a szoborcsoport, hogy az utca szintjén áll, tehát nem kiemelve egy posztamensre. Utca gyerekek állják körül a töltönyben velük leálló dekázó Puskást. Mikor arra jártam egy nappal azután, hogy leleplezték a szobrot, a járókelők körül állták, simogatták, nézegették, és hát ez is lehetett a cél, hogy egy ilyen szeretető ember közeli szobor legyen, amelyet szívesen fényképezkednek a turisták is akár, de amely mellé szívesen állnak oda a gyerekek, hiszen Puskás is ilyen közvetlen egyéniség volt, aki bármikor szupersztárként is, hogyha felé pattant a labda, akkor nem tudta megállni, hogy ne álljon le focizni a gyerekekkel, akár Kispesten, akár Madridban, ahol az a fénykép készült egyébként, amely a szobor ötletét adta.
Szőlősi Györgyöt, a Forfortú labdarúgó szaklap főszerkesztőjét, a Puskás című könyv szerzőjét hallották. Több nagy vitára okot adó eset is volt a múlt hétvégi Formula 1-es Maláj nagydíjon. A Mercedes-es Nico Rosberg a csapat utasítására maradt Lewis Hamilton mögött, a háromszoros Red Bullos világbajnok Sebastian Vettel azonban hasonló utasítás tudatában megelőzte csapattársát, az ausztrál Mark Webbert. Az Index újságírója szerint a két eset között az egyik különbség a pilóták mentalitása, a másik a csapatok háttere volt. Domanics András kérdezte Jó Gábort.
Vettel háromszoros világbajnok, Rosberg egyszeres futamgyőztes. Egy háromszoros világbajnoknak, meg úgy igazából egy világbajnoknak meg lehet mondani, hogy maradja helyeden, de hogyha az ő autója képes arra, hogy előzzön, mert pedig Vettelék képes volt, akkor egy világbajnok és egy olyan kaliberű versenyző, mint Vettel, az el fog menni. Ők győzni akarnak. Ez az egy dolog lebeg a szem előtt, hogyha ő előzhet, előzni fog, és nem fog azzal törődni, hogy a csapattársa vagy bárki más van előtte.
Akkor miért a csapatutasítás? Az autót féltik, a motort, a pilótát, a gumit?
A Red Bullnál csapatutasítás szerintem azért volt, mert a két pilótát féltik egymástól. Tehát 3 éve ők összeütköztek Törökországban, és elvesztették a győzelmet azon a futamon. És azóta szerintem iszonyúan figyelnek rá, hogy hasonló szituáció ne forduljon elő. Annak sem örülnek, hogyha a két autójuk pontosan egymás mögött van a pályán. Most ez így alakult, ráadásul Webber volt elől, és mindenképp szerették volna azt elkerülni, hogy ők elkezdjék egymást előzgetni. Szerintem ezért mondták azt, hogy menjenek el a célig ugyanebben a sorrendben. Ehhez jön még persze, hogy a szezont azért nem úgy kezdték, ahogy ők szerették volna, ők biztosan nagyon győzni akartak Ausztráliában, nem jött össze, most pedig kezükben volt a győzelem, és ezt semmiképp nem akarták elveszíteni. Ezek a motorok simán kibírták volna azt a teljesítményt is, amivel Vettel ment, sőt, még annál erősebb teljesítményt is szerintem. És igazából ne legyünk azért abban annyira biztosak, hogy Webber is visszavett arra, amit ő mondott. Azt elképzelhetőnek, sőt, szinte biztosnak tartom, hogy tényleg visszavette a motor teljesítményét, de aki nem számít arra, hogy előzni fogják és meglepődik, amellett simán elmennek a célegyenesben. Most itt azért nem ez történt. Ők azután, hogy Vettel bement Webber mellé a célegyenesben, kanyarokon keresztül küzdöttek, és egymás mellett mentek, hol Vettel volt előrébb, hol Webber volt előrébb, és végül Vettel a külső íven ment el egy jobb kanyarban. Tehát nagyon-nagyon megszenvedett Webberre. Úgyhogy Webber Red Bulljának a teljesítménye az nem volt igazából kisebb szerintem, mint Vettelé.
Kiéleződhet újra a Vettel-Webber párharc, mint annak idején 2010-ben?
Hát ez már ki is éleződött szerintem, még annál egy kicsit talán jobban is, viszont a csapaton nagyon sok függ, hogy most hogy fognak reagálni. Ha most tegyük fel Vettelt, emiatt valahogy büntetik, bár nem tudom elképzelni, hogy lehetne büntetni, de hogyha büntetik, vagy kevésbé jó ellátásból részesül, azt Vettel nem fogja elviselni. Tehát az kizárt, és akkor ez a feszültség csak nőni fog versenyről versenyre. Hogyha úgy kezelik, hogy valahogy lezárják az ügyet, és Vettelt kihozzák belőle vétkesnek, de mondjuk nem bűnösnek, akkor az egész kapcsolat az marad olyan, mint volt, esetleg kevésbé lesz rosszabb, mert Webber azért érzi, vagy legalábbis éreznie kell, hogy a csapattársa ez alatt a 3 év alatt 3 világbajnokságot nyert, ő pedig nem nyert VB-t.
Nézzük akkor a másik páros, Lewis Hamilton-t és Nico Rosberget. Ugye ott fordított volt a helyzet, Nico Rosberg nem előzte meg a csapattársát, bár többször próbált vitába szállni Ross Brown-nal, a csapat vezetőjével, hogy ő tudna gyorsabban is menni. Lett volna értelme annak, hogy ők helyet cseréljenek? Miért nem cserélhettek helyet?
Mert szerintem más az ügy, azt teljes mértékben üzletnek látom. Onnét kell elindulni, hogy Red Bull, a Williams, a McLaren, a Ferrari, ezek versenycsapatok, a Mercedes az egy autógyár. A Mercinél Ross Brown-nak 3 éve tartania kell a hátát a vezetőség, az elnökség előtt, hogy van az, hogy több 100 millió eurót beleölnek évente, és még sincs végül is semmi eredmény. Ez most már 3 éve így van. Most megvettek egy pilótát évi 25 millió euróért. Azt megmagyarázni utána az elnökségnek, hogy akkor meghoztuk ezt a pilótát, beleöltünk egy csomó pénzt, és a második futamon az a pilótánk, aki már eddig is megvolt, és ennek a töredékébe kerül, simán megveri mondjuk 10-15 másodperccel. Ez most hülyeségnek hangzik, de biztos vagyok benne, hogy ott a háttérben ilyen döntések vannak, és ilyen döntéseket kell Ross Brown-nak megmagyaráznia.
Csak hogy alátámasztam azt, amit mondasz, 1999-ben volt Schumachernek a lábtöréses balesete, amikor év végén Eddie Irvine majdnem megnyerte a világbajnoki címet, és az olasz sajtó is arról cikkezett, hogy minek fizessék Schumachert, hogyha Irvine jóval kevesebbért is képes erre.
Igen, és ez egy olasz sajtó volt, és egy Ferrari-nál, tehát egy olyan csapatnál, ami tényleg a kezdetek óta a Forma 1-ben van, akkor csak így érdemes belegondolni, hogy állhat hozzá egy olyan ember, aki, mit tudom én, a Mercedesnél valamelyik másik részlegen dolgozik, és azt a 10-20-30-40 millió eurót nem az ő részlegébe fekteti a Mercedes, hanem odaadja egy Forma 1-es csapatnak, egy olyan csapatnak, ami 3 éve nem teljesít. Ezt az embert meg kell győzni arról, hogy igenis szükség van a Forma 1-re.
És mi történt a Ferrari-nál? Kihibázott a csapat, vagy Fernando Alonso?
A Ferrari az megint egy teljesen kusza ügy, szerintem. Valószínűleg együtt találták ők ezt ki, hogy inkább maradjanak kint azzal a törött szárnyal, és próbáljanak megmenni 3-4 kört, amikorra talán felszárad a pálya annyira, hogy slick gumira lehet váltani. 7 kört kellett volna menni azzal a szárnyal. Láttunk már pár törött első vezető szárnyat, és rögtön rá lehetett mondani, hogy ez tényleg csak a lélek tartja. Tehát annyira ferdén állt, hogy minden pillanatban leeshetett, és le is esett, de ekkora már ő is, és a csapat is, és ezt Domenicali csapatfőnök teljes mértékben magára is vállalta, úgy döntött Alonsoval együtt, hogy kimaradnak és kockáztatnak. Utána viszont Domenicali teljesen konkrétan beismerte, hogy ez egy felesleges kockázat volt, és azonnal ki kellett volna hívniuk Alonsót szárnycserére, kerül, amiből kerül. Szinte biztos, hogy Alonso akkor is pontot szerzett volna, van olyan jó a Ferrari, meg van olyan jó pilóta, hogy az első 10-be, akár az utolsó helyről is bejött volna. Így pedig 0 ponttal zárnak, ami nagyon-nagyon fog számítani a végén.
Mennyit változott Ausztráliához képest Malajziában az erősorrend?
Hú, nagyon nehéz ezt megmondani, mert ugye vízen kezdődött a verseny, ami már alapból megkavarta az esélyeket. Azt mondanám, hogy a Red Bull valószínűleg fejlődött, tehát tudtak valahogy javítani. Igazából jobban feküdtek nekik a körülmények, mint Ausztráliában, tehát hosszabb etapokon is gyorsabbak voltak. A Ferrari valószínűleg ugyanott lett volna, ahol Ausztráliában is volt, tehát Alonso biztos, hogy dobogós lett volna. Ő azt mondta, hogy győzni is tudott volna.
Massa félperces hátránya ellenére is?
Szerintem Massa félperces hátránya ellenére is. Valószínűleg Massának most nem feküdt így ez az egész. De Alonso gyorsnak tűnt nagyon a verseny elején, igaz, akkor még nedves volt a pálya, de még azzal a törött autóval is Webbert simán maga mögött tartotta. A Merci úgy tűnik, hogy fejlődött, vagy legalábbis hozták az ausztráliai sebességüket, ugye most mindkét autójuk simán végigment, sőt, ugye nem tudjuk pontosan, hogy Rosberg mi lett volna képes, hogyha megelőzheti Hamiltont. A Lotus elméletileg visszaesett, de őket azért nagyon behatárolta, Raikkonen versenyt nagyon meghatározta ez a 10. rajthely, hogy most nem rajtolt olyan jól, hogy beragadt aztán Perez mögé, hogy aztán megsérült az autója valószínűleg. Tehát amilyen jól alakult, tökéletesen alakult neki minden Ausztráliában, olyan szerencsétlen futama volt ez a vasárnapi.
A McLaren lépett előre valamit?
McLaren valószínűleg lépett előre, Button azt mondta, hogy ő harmadik is tudott volna lenni, legalábbis harcban volt a dobogóért, ami lehetséges, hogy túlzás, de akkor is, hogyha végigmegy, nem követik el ezt a buta hibát, hogy nem teszik fel rendesen a jobb első kereket, akkor mondjuk 5. célba ér, ami sokkal jobb, mint az ausztráliai 9. helye, arról nem beszélve, hogy végül is a 2 mercivel simán tartotta a lépést.
Jó Gábort, az Index Formula 1-es szakújságíróját hallották. Rick Sernomaz, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, 10 hátvéd és 16 csatár mellett a 4 kapus között Hetényi Zoltánnak is bizalmat szavazott az április 14-én kezdődő budapesti Divízió 1-es világbajnokságra készülő magyar jégkorong válogatott keretében. Hetényi Zoltán szereplése kétséges volt, de a szövetség úgy döntött, hogy a kapus, akit március 17-én szexuális zaklatás és rendbontás vádjával rövid időre őrizetbe vettek az Egyesült Államokban, részt vehet a világbajnoki felkészülésben. Kovács Csaba, a szövetség alelnöke kiemelte, ameddig a külföldi hatóságok nem döntenek az ügyben, addig a kapust is megilleti az ártatlanság vélelme.
Zoli elkezdheti a felkészülést a válogatott kerettel. Hát az indok, ami már korábban is megjelent, illetve a véleményem volt, hogy hát addig, ameddig ennek az ügynek a végső bírósági tárgyalása nem zárul le, addig a Zolit is megérheti az ártatlanság véleme, és fel tud készülni a válogatottal, ami természetesen, ami elhangzott korábban is, nem azt jelenti, hogy Zoli válogatott kerettag lehet, illetve válogatott lehet, a keretnek természetesen tagja lehet, ki kell küzdeni neki magának ezt az első 2 pozíció, kapus pozíció egyikét.
Egyébként önök milyen információk birtokában tudtak foglalkozni ezzel az esettel, akár a külföldi információit figyelembe véve, akár Hetényi Zoltán részéről?
Ugye a hatóságoknak a papírjai nem álltak a szövetség rendelkezésére, tulajdonképpen a szövetségnek ez az elnökség ülésére azért volt szükség, mert hát itt ugye a sajtónyomás alatt voltunk. Rick Csernomaz, a szövetségi kapitány beszélt a Zoli ügynökével, illetve ügyvédjével is, és hát ami szintén csak telefonos vagy szóbeli információ az, hogy ami itt a sajtóban megjelent, az csak részben igaz, és reményei szerint Zolit majd a bírósági tárgyaláson egy felmentő ítélettel fog elengedni, és mi ugye a változatlanság véleményt, amit az előbb is mondtam, feltételezve hoztuk meg ezt a döntést. Reménykedünk abba, hogy valóban ilyen jellegű döntés születik majd ott a bíróságon.
És Hetényi Zoltán az elmúlt években stabil pontja volt a magyar válogatottnak. Milyen állapotban van most a nemzeti együttes játékosa? Mert...
Jó kérdés ezek után, az események után, de... Hát ugye most lesz a jégkorong válogatónak felkészülési mérkőzése, illetve edzései is. Az ezzel kapcsolatos dolog ez tulajdonképpen a szövetségi kapitány döntése, hogy ő hogy viseli ezt a mostani jelenlegi helyzetet. Illetve hát szóba került az is szakmai körökbe, hogy adott esetben sportpszichológus véleményét, segítséget is fogjuk kérni, aki alakult helyzet miatt Szolival kapcsolatosan.
És hát bízunk benne, hogy ez nem befolyásolja a válogatott felkészülését, amely hát már folyamatban van, április közepén Divízió 1-es világbajnokság Budapesten. Hogy alakul a nemzeti együttes felkészülése?
Tulajdonképpen most ez a mostani felkészülés, ami hát nem is kimondottan válogatott felkészülés volt, valán kiesett a Ebel Ligából, és néhány játékos, aki külföldön játszik, szintén nem szerepelt az bajnokságok végső játékaiban, ezért egy ilyen vegyes felkészülésbe vettek részt a nem játékban lévő játékosok. Héten elkezdik a szoros felkészülést a válogatott játékosai a világbajnokságra. Lesznek még ugye felkészülési mérkőzések, nagyon keményen készülnek a válogatott játékosai, mindenki nagyon várja az eseményt. Természetesen ugye a játékosoknak meg kell küzdeni a csapatba kerülésre, a válogatott 22 fővel nevezhető erre a világbajnokságra, ugye két kapus és 20 játékos. Úgy látjuk most a jelzőadásokból, hogy a magyar mérkőzések azok teljes teltház előtt lesznek, ami nagyon jó hír, sőt, már lassan arról kell beszélni, kicsi lett a paplászós pléna a jégkorong számára, de ezek jó hírek. Ennek ellenére, hogy nagy segítséget várunk a közönségtől, azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy ez egy nagyon nehéz csoport, gyakorlatilag közel egyforma ellenfelekkel, és azt is talán mindenki tudja, hogy ugye az első két csapat juthat fel az A csoportba. Én ennek ellenére magyar válogatottat ilyen középmezőnybe élő csapatnak gondolom, tehát hogyha mondjuk a harmadik hely környékén végül a csapat, azt jó eredménynek gondolom. Természetesen hát örülnénk a csodának, és annak, hogyha mégis sikerülne az A csoportba feljutni a csapatnak egy hazai rendezési világbajnokságon.
Kovács Csabát, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnökét hallották. A magyarok a világ 8000-esein újabb expedíciója indult útnak a héten. Ezúttal a harmadik legmagasabb hegyre, a Kanchenjungára mennek, ami nagyjából ugyanolyan veszélyes, mint az Annapurna, ahol tavaly voltak. Akkor egy társuk lavina balesetben meghalt. Windis Judit kérdezte Erős Zsolt hegymászót.
Hegymászás az veszélyes terepen történik. Itt fontos az, hogy az ember kilép a hétköznapjaiból, a komfortzónájából, és egy vonzó olyan világba lép be, ahol vannak a hétköznapi életeinkhez képest nagyobb veszélyek. És így az expedíciózás az egy viszonylag csúcsát jelenti ennek a tevékenységnek, hogy veszélyes környezetbe menni, de itt az fontos szempont, hogy itt maximálisan igyekszünk a biztonságra figyelni, amiben bármilyen emberi területeken be tud csúszni hiba, baleset, és sajnos fel kell tudnunk ezeket dolgozni, így például a tavalyi balesetünk helyzetét is, és így a jelenlegi célunk a Kanchenjunga jóval magasabb az Annapurnánál, hiszen a Föld harmadik legmagasabb hegycsúcsa, és jellegében eléggé hasonlít az Annapurnára, és ezzel a lavina veszélyességére, arra, hogy nehéz jó lehetőséget találni arra, hogy a csúcsot elérni, és nagyon kimerítő vállalkozás ez. Tehát így gyakorlatilag ez a hegy szintén vezetője annak a listának, aminek az élén nagyjából az Annapurna áll, bár elég jó a Kanchenjunga is. Ami azt jelenti, hogy ugye az egyik legveszélyesebb hegy.
Milyen tapasztalatokat tudnak hasznosítani? Azt olvastam, hogy azt mondták, hogy akkor máskor kell menni, korábban kell menni.
Az előző expedíciónknak elég egyértelmű helyzete volt azzal, hogy miért kerültünk nehéz helyzetbe. Rossz időjárási körülmények és viszonyok miatt nem tudtunk jól haladni az akklimatizációval, és ezért nem voltunk megfelelő fizikai állapotban egy ilyen megpróbáltatáshoz, és egy ilyen kényszer, nehéz helyzetből mentünk el abba az irányba, hogy azokat a határainkat ismerjük meg, ami ott aktuális, és csak nagy szerencsével járhattunk volna sikerrel. És hát ehelyett bal szerencse jött. Tehát nagyon remélem, hogy most ezt sokkal jobban fogjuk irányítani, ezt a folyamatot. Mi azért elég tapasztaltak vagyunk, és tudjuk ezeket, hogy kell akklimatizálódni, és hogy kell végvinni úgy egy expedíciós folyamatot, hogy sikerrel járjunk a végén. De itt az Annapurnán rossz lehetőségeink voltak, és most azért a Kanchenjungára még fokozottabban figyelünk, hiszen ez is egy Annapurnához negyen hasonló hegy, és mindenképp úgy irányítjuk a magunk folyamatát, hogy a biztonság az meghatározóbb legyen.
Tehát akkor mondjuk, hogyha nem sikerül akklimatizálódni, akkor neki se indulnak, vagy nem sikerül megfelelően akklimatizálódni például, vagy mire gondolod, hogy a biztonságra
igen,
mégében figyelnek?
Hát ugye az Annapurna, mivel alacsonyabb 8000-es, erre még lehetett volna egy minimális esély úgyis, hogy nincs megfelelő akklimatizáció, mert az ember egy huszáros menettel még valahogy el tud érni egy ilyen csúcsot, még nem olyan jó állapotban is. A Kanchenjunga ezt a lehetőséget gyakorlatilag ki is zárja, hiszen a harmadik legmagasabbként ez az egyik fő nehézsége ennek a hegycsúcsnak, hogy nincs oxigén, és így megfelelő akklimatizáció nélkül nem is érdemes vele próbálkozni. Hát itt tényleg elég egyértelmű kell legyen már a csúcsmászás eldöntése, hogy akkor érdemes ezzel próbálkozni, hogyha elég jó állapotban vagyunk hozzá. Ugye Darjeeling a számunkra is egy olyan kedves hely, hogy amellett, hogy szép és érdekes vidék, hogy ott van Körösi Csoma Sándor sírja, és emiatt teszünk egy kis kitérőt a hegy indiai részére, majd visszatérünk Nepálba, és onnan megyünk fel az alaptáborba, ami egy hosszú gyaloglás, és így valamikor április közepén lesz meg a bázisunk a hegy alatt. Utána lesz az akklimatizációs folyamat, majd valamikor május közepén kell figyelnünk a csúcsmászási lehetőségekre, majd május végén vonulunk le, és érkezünk haza június elején.
Hány külföldi expedíció lesz, azt tudják-e?
Nem tudjuk, de azért mindig vannak. Itt nincs azért nagyon sok próbálkozás, hiszen ez ugye az népszerűbb az olyan hely, ahol több a lehetőség a sikerre, de mindig vannak itt is, és mi is olyan nepáli szervezőkkel megyünk, ahol több csapat szokott egyesülni, de valójában ezt az egész kérdést kint fogjuk látni, és kint kezdjük el azt is, hogy melyik csapat milyen ütemterve gondolkodik, és hogy hogyan működjünk együtt.
Az önök csapatában mennyien tervezik a csúcsmászást?
3 mászónk van, akik csúcsengedélyes mászók lesznek. A negyedik emberünk az alaptábori ember Kollár Lajos, de hát ő az expedícióink főszervezője, és így kapcsolattartó haza is, meg velünk is. És mindhárom csúcsmászó emberünknek jó esélye van. Tehát Járó Dudka, egy rutinos szlovák mászó, akivel már volt közös expedíciónk, és olyan teljesítményei vannak, és olyan kapcsolatunk, amiből tudjuk, hogy itt jó eséllyel kell, hogy működjön. És magyar részről még van egy érdekes helyzetünk, mert Kis Péter egy olyan tagja a magyar fiatal hegymászó társaságnak, aki olyan dinamikusan haladt a maga környezetében, az alpesi mászásokban, ami már nagy teljesítményekre fel tudja őt jogosítani bármilyen hegyi környezetben. Ehhez adódik az, hogy nincs expedíciós tapasztalata, de mindezt ugye remélhetőleg tudjuk majd mi is kompenzálni.
Azt olvastam, hogy ő 4000-eseket mászott, és a Tátra gerincet csinálta végig, nem lesz kevés?
Ez annyiba kevés, hogy nincs expedíciós tapasztalata, de én már voltam hasonló helyzetben, a feleségem is egy ilyen őserő volt, akiben én láttam a tehetséget, és ilyenkor a bizalom a fontos, hogy van ott egy jól működő expedíciós csapat, és egy ilyen kevés tapasztalattal rendelkező, az expedíciózás terén kezdő ember, annak bíznia kell mások tapasztalatába és taktikájába, és azt szerint tud jól és biztonsággal működni. Tehát ezt a szintet kell Kis Petivel is elérnünk.
Erős Zsolt hegymászót hallották, most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.